ennek a dolognak. Román elindult előttem, a magas pali pedig beleolvadt a sötétségbe. Kövessen! Libasorba haladtunk előre a fedélzeten. Lementünk egy rézlemezekkel borított csúszós lépcsőn. Lent vastag ajtó volt. Kinyitotta és megnézte az árat. Mosolygott, bólintott, kitárta előttem az ajtót, beléptem és zsebre vágtam a pisztolyomat. Az ajtó kattanva csukódott be mögöttünk. Kísérőm így szólt. Csendes estének ígérkezik a mai. Aranyozott boltíves átjáró volt előttünk, mögötte nem túl zsúfolt játékterem. Nem különbözött bármilyen más játékteremtől. A legtávolabbi részében rövid, üvegezett bárpult állt, meg néhány támlátlan ülőke. Középütt lépcső haladt fölfelé is, lefelé is, afelől hullánzott a zene. Rulettkerekek forgása hallatszott. Egy férfi fáraót osztott egy magányos vendégnek. Legfőjebb 60-an lehettek a teremben. A fáraó asztalon akkora halom pénz gyűlt össze, hogy bankot lehetett volna nyitni belőle. A játékos, idősebb, fehérhajú férfi udvarias várakozással nézett az osztóra. Két hallgatag, smokingba öltözött pasas libbent elő a boltíves átjáró mögül. Sehova se néztek. Nem lepődtem meg a megjelenésükön. Számítottam rá. Felén kacsáztak, kísérőm már várta őket. Még a boltíves átjáron túljártak, mikor kotorászni kezdtek az oldalzsebükben, természetesen cigarettát kerestek. Mától kezdve jobban meg kell szerveznünk a dolgokat, mondta az alacsony férfi. Remélem, egyetértünk. Maga brunett, bögtem ki. Vállat vont. Én volnék. Nem is látszik olyan nagy vagánynak, mondtam. Remélem is. Gyengéden közrefogott a két smokingos férfi. Ide, mondta brunett, itt nyugodtan beszélgethetünk. Kinyitott az ajtót, és három oldalról körbevéve bekísértek. A helyiség kajütnek is hatott, nem is. Két rézlámpa lógott rezgész csillapító foglalaton, egy sötét színű íróasztal fölött. Az asztal nem fából készülhetett, inkább műanyagból. A kabin végében emeletes faágy. Az alsó ágy meg volt vetve, a felsőn egy csomó hanglemeztasak. Nagy zenegép állt a sarokban, kombinált rádió és lemezjátszó. Volt még a kabinban egy vörös bőrhúzatú kerevet, egy vörös szőnyeg, dohányzó állványok, egy alacsony taburet, rajta cigaretta, palack és poharak. Az ágyal átelemben kis bárszekrény. Foglaljon helyet, mondta Brunett, és megkerülte az asztalt. Egy rakás hivatalos külsejű papír feküdt az íróasztalon, rajtuk könyvelőgéppel írott számoszlopok. Brunett beletelepedett a magas hátú igazgatói székbe, kissé megbillentette, és szemügyre vett. Fölállt, levetette a zakóját, meg a sálját, és a szék karfájára dobta. Megint leült. Kezébe vett egy tollat, és megbirizgálta vele egyik fülcimpáját. Macskaszerű mosolya volt, de szeretem a macskákat. Nem mondhattam se fiatalnak, se öregnek, se kövérnek, se soványnak. Mivel idejének java részét az óceánon és az óceán közelében töltötte, arca majd kicsattant az egészségtől. Dióbarna színű hajában természetes hullám, akár a tenger hullámai. Keskeny, értelmes homlok, sárgás színű szemében enyhe fenyegetés. Kecses kéz, nem az ízetlenségig gyerekes, de jó láb volt. Smokingjának úgy satszoltam, éjfélkék a színe, olyan sötétnek látszott. Kissé nagynak találtam az apójába tűzött gyöngytűt, de lehet, hogy csak az irigység látatta így velem. Jó sokáig legeltette rajtam a szemét, mire megszólalt. Pisztoly van nála. Az egyik bársonyos léptű vak gerincembe nyomott valamit, nem valószínű, hogy horgászbot volt. Megmotozott, és elszedte a pisztolyomat. Tovább kutatott, hát ha másikat is talál. Valami mást? Kérdezte egy hang. Brunetta fejét rázta. Most ne! Az egyik pribék az asztalra csúsztatta automata pisztolyomat. Brunett lerakta a tollat, fölvette egy levélnyitót, és gyengéden az itatós papírjára húzta vele a pisztolyt. No hát akkor, mondta csöndesen, elnézve a vállam fölött. Meg kell magyaráznom, mit akarok most. Egyikük gyorsan kiment és becsukta az ajtót. Másik olyan csöndben volt, mint a ott se lenne. Hosszantartó, könnyű csend telepedett ránk, csak a távolból beszűrődő duruzsoló hangok törték meg, meg a mély hangú zene, és valahonnék lentről a tompa, alig hallható csobogás. Valami italt? Jöhet. A gorilla kevert két pohárral a kis bárszekrénynél. Közben nem próbálta eltakarni a poharakat. Az íróasztal két oldalára rakta őket kerekes pohártalpakra. Cigarettát? Szívó. Egyiptomi megfelel? Meg. Rágyújtottunk. Ittunk. Valódi szkacs íze volt. A gorilla nem ivott. Azt szeretném, ha... Bocsásson meg, de ez elég lényegtelen, nem igaz? Lágy, macskaszerű mosoly, lusta pillantású, félig lehunyt szempár. Kinyílt az ajtó, visszajött a másik gorilla, vele kék zubbony pajtás, a gengszter szájú. Rám pillantott, és halálsápatra vált az arca. Én nem engedtem föl, hadarta ajakcsücsörítve. Pisztoly volt nála, mondta Brunett, és megbökte a pisztolyomat a levélnyitóval. Ez mi? Majd, hogy nem a hátamba is nyomta, odafent a fedélzeten. Én nem engedtem föl, hadart a kék zubbonypajtás, akár csak az előtt. Brunett kisé fölhúzta sárga szemét, és rám mosolygott. Nos? Vitesek innen, mondtam. Valahol másút intézzék el. Bizonyítani tudom a taxissal, vicsorgott kék zubbonypajtás. Elhagytad el kikötőhidat 5.30 óta? Egy percre sem, főnök. Ez nem válasz. Birodalmak megdőlnek egy perc alatt. Egy másodpercre se, főnök. De meg lehet lágyítani azt a kemény szívét egy-két dolcsival, mondtam, és fölnevettem. Kék zubbony pajtás marokra kapta sima, fénylő boxerjét, és úgy előre csapott, mint a korbács. Majdnem eltalálta a vántékomat. Tompa ütés hallatszott. Mint a megszelidült volna az ökre. Oldalra bukott, rátenyerelt az asztal sarkára, aztán hanyatt esett. Kellemes látvány volt, már csak a változatosság kedvéért is, hogy valaki más suhintana a fejbe. Brunett tovább mosolygott a képembe. Remélem, nem volt hozzá igazságtalan, mondta. Hátra van még a fedélzeti lépcső ügye. Véletlenül nyitva volt. Jobb nem jut az eszébe? Ilyen tömegben nem. Majd négy szem közt megtárgyaljuk, mondta Brunett, és senki másra nem nézett, csak én rám. A gorilla fölemelte kék zubbony pajtást a hónaljánál fogva, és keresztül vonszolta a kabinon. Kollégája kinyitott egy belső ajtót. Bementek rajta. Az ajtó becsukódott. Vége a 10. kazetta második sávjának.